Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagyon sok olyan esemény történik a világban nap mint nap, amik elszomorítanak bennünket. Félelemül a lelkünkre, békétlenséget tapasztalunk. Az én gondolatom a békesség. Isten azt akarja, hogy addig, amíg élünk, amíg időnk van, addig legyünk a szeretet követei ebben a világban egymás felé. Ez a mai nap Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztet bennünket, és ahogy tudjuk, ezen a mai napon meghirdetik a Szent Erzsébet évet. Köszönjük meg az Istennek ezt a csodálatos fiatalt, aki mindössze 24 esztendőt élt. Ez a rövidke idő is olyan cselekedetekről tanúskodik, amely cselekedeteket az emberiség a mai napig nem felejtette el. Példa lehet a számunkra. A hitnek meg a szeretetnek az embereivé válhatunk, ha megismerjük őt. Ezt a szentmisét Erzsébet testvéreinkre gondolva ajánljuk fel. Meghalt Erzsébetekért imádkozunk ebben a szentmisében, és élő Erzsébetekért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked,
Isten. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az ember fiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az Atya. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, Szent Márk evangélista ezeket a szavakat egy sajátos helyzetben írta. Jeruzsálem elpusztult, és az új hitnek a követői, a keresztények már megtapasztalták, hogy idegen világba kerültek. Az emberekben megfogalmazódott egy gondolat, hogy ez itt a vég. A zsidókban azért, mert elpusztult a templom, a keresztényekben meg azért, hogy éppen hogy csak elindult az új életük, és már is mennyi ellenszenvel, mennyi indulattal, mennyi hamissággal, gonoszsággal kell találkozniuk. Valamiképpen megfogalmazódott az emberekben, hogy ez a világnak a vége, és valami újnak kell kezdődni. Jézus korában is egyébként pár évtizeddel ezt megelőzően, hogy Szent Márk megírta az evangéliumát, egy sajátos irodalmi formaként élt, és talán mondhatom inkább így, hogy életérzésként élt az emberekben ez a fajta gondolkodás, ami a világ végének a várását jelentette. Valamiképpen azt, hogy jöjjön már el az Isten, és ítélkezzen a világon. Apokaliptika. Így hívják ezt a irodalmi műfajt, ezt a fajta életérzést. Nyilvánvaló akkor, amikor az egyház elénk állítja ezt a képet, akkor külön-külön mindegyikünket akar megszólítani. Ez a két esemény, amit Jézus mond, amit Jézus kifejez, egyik a templomnak a pusztulása, a másik meg a világnak a vége, a világnak az összeomlása. Ez azért történik, mert sem a zsidók, sem a világ nem fogadta el Krisztust. Elutasították. Nyilvánvaló, hogy ezzel a kérdéssel nagyon tudatosan foglalkoznak a Szentírás magyarázók, és nekünk elsősorban erre kell figyelni. De nagyon érdekes, hogy nem csak a Szentírás magyarázókat izgatja ez a kérdés, hanem a természettudományt is. A természettudományt is faggatja az ember, mi az ő válasza. És van válasza a természettudománynak, különböző teóriák vannak a Föld sorsával kapcsolatosan, akár mondhatom így a világ véggel kapcsolatosan. Nem foglalkozunk mi most itt ezekkel, ezek valóban mind teóriák. Itt másról van szó, az evangélium ítéletről beszél, Isten ítéletről beszél. Nem természetes magyarázatot keres, hanem kijelenti azt, hogy ítéletre méltó a világ, mert nem fogadja el Krisztust. Majd talán még visszatérek erre a gondolatra, bizony nap mint nap tapasztaljuk, hogy ítéletre méltó a világ, mert az erkölcsi fejlődésről, az erkölcsi haladásról, mintha megfeledkezne, rosszabb esetben, mintha lemondana. És ha ez megtörténik, akkor a világ már önmaga fölött mondta ki az ítéletet. Egyébként még csak annyit ehhez, hogy a kezdet meg a vég nincs a természettudományok birtokában. A kezdettel meg a véggel kapcsolatosan a természettudományok nem tudnak mondani semmit. Ha hívő módon foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor a kezdetre azt mondjuk, hogy teremtés, a végre meg azt mondjuk, hogy eljön az Isten megítélni a világot. Lehet persze erre azt mondani természettudományos gondolkodással, hogy önkényes megfogalmazás, kijelentés, de legyünk őszinték, a természettudomány hatalmában, birtokában csak az van, ami a kezdet meg a vég között van. De lépjünk, váltsunk, mert igazából itt ma nem erről van szó. A Szentírás magyarázók is figyelmeztetnek bennünket. Itt átvitt értelemben kell ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Ez a kérdés konkréte személy szerint érint mindegyikünket. Egyébként is nagyon mélységesen, mélyen beleivódott az emberbe a végnek, meg az ítéletnek a gondolata. Gondoljunk csak arra, hogy emberek miképpen szoktak fölsóhajtani a véggel kapcsolatosan, meg az ítélettel kapcsolatosan. Akár arra gondolok, hogy jöjjön már el, vagy akár arra, hogy tegyen már igazságot az Isten. Ha átvitt értelemben foglalkozunk a kérdéssel, és csak így van értelme ezzel foglalkozni, nincs természettudományos magyarázatokra szükség. Itt, ha a konkrét szemét nézem, magamat, magunkat, akkor nem a világvég időpontja a fontos, hanem az, ahogy személyemben érint a vég. Ezen kell különösképpen mindegyikünknek elgondolkodni. Mert amikor az én egyéni világom a végére ér, akár mondhatom így is, amikor az én egyéni világom összeomlik, akkor ez itt a vég. Jó ezt tudatosítani magunkban. Igazából persze mindegyikünk ezt akkor éli át, amikor eljön számára a vég. Végig kísérhetjük egymásnak a haláltusáját. Nagyon mélyen érinthet bennünket, amikor az ember, aki a vége felé jár, és mi magunk is, akik kísérjük, kapaszkodókat keresünk. A kérdés az, és ez a mai evangélium ebből a szempontból fontos, hogy akkor, amikor minden összedől, amikor minden összeomlik, amikor már nincs remény, akkor van-e valamilyen válasz? És ez a mai evangélium pontosan ebből a szempontból fontos. Márk evangélista nem ijeszgetni akar bennünket, amikor ezeket a világot megrendítő képeket sorakoztatja. Nem ijeszgetni akar bennünket akkor, amikor az egyéni végünkre gondolunk, sokkal inkább vigasztalni. Vigasztalni akar bennünket, mert egy nagyon fontos szót mond ki, és ez a szó így hangzik. Emberfia. Akkor eljön nagy hatalommal és dicsőséggel az emberfia. Ez azért nagyon lényeges, mert Jézus Krisztus, amikor önmagáról beszél, és nem véletlen, hogy az evangélista pontosan ezt a fogalmat használja, akkor mindig azt mondja, emberfia. Nem messiás, nem Krisztus, nem Isten fia, nem Dávid fia, emberfia. Mert ez az Krisztus értünk emberré akart lenni. Mindenben hasonló hozzánk. Épp úgy szenvedni, és épp úgy meghalni, mint akármelyikünk. Eljön az emberfia, nem hatalommal, nem dicsőségben, hanem rejtetten és titokban és csendben. Nyilvánvaló, hogy ezt a hívő ember is csupán az írásra hagyatkozva tudja mondani. Mert ezt csak az az ember éli át, aki eljut idáig. Mi, akik kívülállók vagyunk, mi igazából csak megkötözötten, elnémultan, a gyengeségünk tudatában állunk ott, amellett a testvérünk mellett, aki eljut idáig. Viszont rendkívül fontos, hogy a magunk számára, pontosan azért, hogy amikor eljön ez az idő, a magunk számára fontos tanulságokat vonjunk le ebből. Miért jön el az ember fia? Azt hallottuk, hogy összegyűjtse övéit. Nagyon érdekes. Összegyűjtse az övéit. Nincs arról szó, hogy mit akar velük. Másutt ugyan olvashatunk az evangéliumban arról, hogy elválassza őket. Egyiket jobbra, a másikat balra állítsa. Itt nem ez a legfontosabb. Valójában a Szentírás erről nagyon óvatosan szól. Összegyűjteni őket. Gondoljunk csak arra, mit jelent az, amikor az ember elhagyatott. Gondoljunk arra, amikor az ember egyedül van. Gondoljunk arra, amikor az embernek nincsenek biztosítékai. Mennyire kiszolgáltatott. Ennek az embernek akar válaszolni az evangélista, hogy az emberfia azért jön el, hogy összegyűjtse övéit. És ne felejtsük el, mindenki az Istené. Minden ember. Isten köré akarja gyűjteni az övét. Ez az egyik nagyon fontos üzenet, és nagyon vigasztaló üzenet a számunkra. A másik, amit szintén hallottunk, hogy akik ismerettel bírnak, akik tudják, hogy miről van szó, azok ragyognak, miként a csillagok. Ez megint azért nagyon fontos, mert ezek az emberek azok, akik tudják, értik, azt hiszem ezzel a szóval szólt hozzánk az evangélista, akik értik, mit értenek, az életet értik. Ezek, akik értik az életet, azok, akik a hitnek, meg a szeretetnek a cselekedeteit gyakorolják. Ők az értők. Ők felfogták, hogy mi az életnek az értelme. És ha valamikor, akkor éppen ma Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén nekünk magyaroknak ezt különösképpen is kellene érteni. Mert igazából ezért születtünk, hogy azt a szeretetet, amit az Isten nekünk ad, azt szétosszuk az emberek szeretése, ember szeretet révén. Ezek az, akik értők. Ennek a szeretetnek nincs mértéke, a mértéke a mértéktelenség. Ez a szeretet, ez nem méricskél, ez a szeretet pazarol. A szeretet nem úgy gondolkodik, hogy én lépek egyet, és megvárom, hogy te is lépjél egyet. Nem, én lépek egyet, aztán függetlenül attól, hogy a másik lépe, lépem a következőt. Mert ez a szeretet pazarló bőségű. Akik értik, akiket összegyűjtött, azok a hitnek meg a szeretetnek a cselekedeteit gyakorolják. Segítsen bennünket Árpádházi Szent Erzsébet is ebben példájával mindenképpen. És ami nagyon-nagyon fontos még, hogy ez az emberfia, aki eljön, ez az emberfia a názáreti. Ez sem véletlenül hangsúlyozódik, fordul elő többször is, mert jöhet-e valami jó Názáretből? Igen, igen, bárhonnan jöhet jó, és bármelyikünk képes lehet arra, hogy jó legyen és jót tegyen. És testvérek, azt gondolom, hogy Ezt ma különösképpen is kell tudatosítanunk, hiszen a világ olyan, amilyen. Ma a világban a vallási értékek nagyon-nagyon messze kerültek a civilizált világ értékrendjétől. Van értékrendje a civilizált világnak is. De ha mondhatom így, semmi köze nincs a vallási értékekhez, a civilizált világ értékeinek. Majdnem, hogy azt is mondhatnám, hogy megkérdőjelezendő, mit jelentenek ezek az értékek, amit a civilizált világ értékeinek mondunk. Egyébként is mindig nagy kísértése van a világnak, hogy a maga fejlődés eszméjétől leválassza a vallási gondolkodást, leválassza az erkölcsi fejlődés eszményét. Ma ez, azt gondolom, a világnak az igazi tragédiája. Ha szabad így mondani, éppen erre vonatkozik az, amit hallottunk az evangéliumban, hogy az eresztékei ropognak a világnak. Tegnap délelőtt voltam egy tudományos konferencián, ahol a magyar gazdaságról hallottam nagyon izgalmas, nagyszerű előadásokat, szemnyitogató, értelemtágító előadásokat levezették, hogy ez a mai magyar gazdaság hol kezdte el a mélyrepülését 1970-ben, és onnantól csúszik lefelé, ma a mélypont közelében vagyunk. Most eljutottunk oda, hogy lenni vagy nem lenni. Ha így megy tovább, akkor gyakorlatilag elveszítheti az ország az összes vagyonát. Már elveszítette a többségét. És akkor ezek a gazdasági emberek, amikor a eszmefuttatásaik végére jutottak és összegeztek, akkor azt mondták, igazából nem ez a legnagyobb tragédia, amit tapasztalunk gazdasági vonalon, hanem az igazi tragédia az, hogy ez erkölcsi válságot jelent. Mindenhonnan föl lehet kapaszkodni, de ez szinte elképzelhetetlen, ha ez a gond, ez a baj, ez egy erkölcsi válsággal párosul. Egy olyan világban élünk, amely világban a fejlődés eszmeisége és az erkölcs eszmeisége elválik. Márpedig Krisztus mindig a kettő összetartozását hirdette. És amikor a világot ránk bízta, hajtsátok uralmatok alá az Isten, és amikor tudatosította bennünk ezt a felelősséget Krisztus, minden a tiétek. Ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené, akkor pontosan erről van szó, erről az erkölcsi felelősségvállalásról, arról, hogy akkor, amikor az ember az egyéni életét értelmezi, akkor tudnia kell, hogy ő mindig az emberfia előtt áll, azelőtt az emberfia előtt, aki azt akarja, hogy értsük az életet, értsük a mi egyéni életünket, és próbáljuk megérteni egymást is. És ez az emberfia a názáreti, aki igazi ember, aki egy közülünk, és ha igazán meg tudunk vele barátkozni, akkor már átmentünk a halálból az életbe. Akkor már megítéltettünk, mert tudjuk, hogy mi az élet értelme, és a hit és a szeretet cselekedeteit jelenítjük meg, és ez egy új világot teremt, az Isten országát. Gondolkodjunk ezen el, testvérek, ezen a mai napon, amikor Szent Erzsébet példáját is magunk előtt látjuk, aki pontosan ezt a fajta gondolkodást erősíti bennünk, aki halála előtt azt mondotta, hogy mindenem legyen a szegényeké, hiszen már mindenemet úgyis régen odaadtam. Az sem volt már az enyém, amit eddig birtokoltam. Mindössze egyetlen inget tartott meg magának, amit Szent Ferenctől kapott. Úgy gondolom, hogy Krisztus király ünnepére készülve, hiszen jövő vasárnap Krisztus királyt köszöntjük, akinek az uralma a szeretet uralma, aki rá akar bennünket venni arra, hogy értő emberekként bölcsen éljünk, amíg időnk van. Az előző Szent Atya, a II. János Pál pápa nagyon sokat beszélt arról, hogy a modern világban tanukra van szükség. A keresztények azok, akik Jézus Krisztus testvéreiként tanúságot tesznek ebben a világban az Istenről. Az Istenről tanúságot tenni pontosan ezt jelenti, hogy a vallás értékeit, az erkölcs igazságait hordozzuk ebben a világban minden következményével. Akkor is, amikor az ránk nézve hátrányt jelent. Imádkozzunk ebben az imádságban Erzsébet testvéreinkért, hogy Árpádházi Szent Erzsébet védőszentjük nyomán mutassák meg ezt az utat az embereknek. Kedves testvérek, ahogy említettem a Szentmise folyamán, Árpádházi Szent Erzsébet emlékét szeretnénk az elkövetkező évben felidézni. Mi a miénknek tartjuk őt, a németek is, mi Árpádházinak mondjuk, ők türingiai Erzsébetnek mondják. Hála Istennek Erzsébet a világé. Olyan jó eső érzéssel tölti el a szívemet, ahogy itt az elmúlt egy-két napban a Puskás Ferencről is beszélnek, hogy mit jelentett ő, mint magyar, az egész világ számára. Ez a mai nap arról szól, mit jelent immár 800 esztendeje Árpádházi Szent Erzsébet a világ számára. Sose felejtem el, mikor Brazíliában jártam, egy pici kis településen, csak úgy véletlenszerűen álltunk meg, és bementem a templomba, és egy gyönyörű, szép, színes ablak Árpádházi Szent Erzsébetet mintázta. Azt gondolom, hogy tudatosítani kell magunkban, kik azok, akikre az egész világ büszke, az egész világ fölnéz. Hát azt hiszem, hogy elsősorban nekünk kellene tüzet fogni és tanulni ezektől a nagyszerű emberektől. Ennek kapcsán szeretném mondani a testvéreknek még, fölhívni a figyelmüket egy másik nagyon nagy emberre, aki azt hiszem szintén nagyobb tiszteletnek örvend az egész világban, mint idehaza. Mikor pár évvel ezelőtt először jártam Indiában, minő sajátos egybeesés, mikor megtudták, hogy magyar vagyok, két nevet említettek, Puskást, meg Mindszentit. Érdekes páros. Azt hiszem, hogy 6. Pál pápa, amikor azt mondta, hogy a világegyház büszkesége, és ha még korábbra megyünk vissza, akkor 12. Pius pápa, amikor a bíbort átadta neki 1944-ben, akkor azt mondta, hogy jövendőlt. Azt mondta, hogy te leszel az első, aki a bíborért az életeted adod. Jövő szombaton, 25-én Bécsben, a bécsi irgalmasoknak a kórházában egy szobrot avatunk. Ott halt meg Mindszenti bíboros úr. Örömmel hallottam, a héten jártam Bécsben, és Bécsben minden templomban kihirdették, hogy lesz ez az ünnepség. Budapesten még nem sikerült kihirdetni. Itt tartunk. Minden esetre nagy tisztelettel és szeretettel hívunk mindenkit, akinek kedve van hőssel találkozni, egy ilyen embernek az emlékét magában mélyen elrejteni, hiszen a szám kivetése idején nem akart ő elmenni. Itt akart maradni Magyarországon. Azt mondta, hogy itt akarok meghalni, ha eljön az időm. Aztán mégis engedelmeskedett, és hát sajnos nem tartották be, amit ígértek neki. Egyházpolitikai és világi politikai szempontok miatt, és ebben a 3,5 éves időszakban, amit ő számüzetésnek élt meg, a világban szétszóródott magyarokat összetudta gyűjteni. Lehet, hogy jobban kellene magunkban tudatosítani, hogy mennyire szükségünk van erre az erőre, amely össze tudna bennünket gyűjteni. Mert ha a jobbító erők nem adják össze az erőiket, akkor talán igaza lesz Herdernek, aki azt mondta, hogy itt még a magyar nyelvet is el fogják felejteni. Aki tud, ünnepeljen velünk Bécsben, illetve tudjon minél több ember. Szombaton 11 órakor lesz a Szent Mise a bécsi irgalmasok templomában, utána a szobrot felavatjuk. Ebben a kórházban a szelleme ma is él, mert azt mondják, úgy halt meg, mint egy szent. Aztán a szobor avatás után megvendégelnek bennünket a szerzetesek, aztán hazajövünk. Hívok mindenkit. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.